Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban először arról lesz szó, hogy együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Kopp Mária Intézettel a szakmai munka folytatásáról, a családpolitikai intézkedések gyermeket nevelőket érintő hatásairól. Majd arról hallhatnak, hogy egy kormányrendelet értelmében több mint 100 év anyakönyvi kivonatait digitalizálják 2022-ig. Hogy miért hiánypótló az intézkedés, arról Reiher Pétert, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület ügyvezető elnökét kérdeztem. Tartsanak velünk! Együttműködési megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért. Fűrész Tünde elnök az Inforádiónak elmondta, a szakmai munkát szeretnék folytatni a jövőben is, ez vált a napokban hivatalossá. Kutatási témáik főleg a családpolitikai intézkedések hatásait méri a gyermeket nevelőkre. Felméréseik szerint a nagycsaládos életforma egyre népszerűbb Magyarországon. A születési adatok szerint 2010 óta 10%-kal nőtt a harmadikként megszülető gyermekek részaránya, Dzsubák Tamás interjúja.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete fontos partnere a kormányzati családpolitikának, nem véletlen, hogy a Kopp Mária Intézet, mint kormányzati háttérintézmény is együttműködési megállapodást kötött velük. A szakmai munkánk nem most kezdődik, hiszen már évek óta több rendezvényt is szerveztünk, együtt voltak közös kutatásaink, és ezeket szeretnénk folytatni a jövőben is. A mai nappal vált ez hivatalossá az aláírással.
Milyen témákban kutatnak majd együtt?
Minden családpolitikai intézkedés bevezetésénél monitorozni szoktuk azt, hogy milyen a fogadtatása, hányan fogják igénybe venni, hogyan vélekednek róla a magyar emberek. Természetesen nagyon fontos, hogy ezen belül az érintettek maguk, a gyermekvállási korban lévők, a gyermeket nevelők, és azon belül is azok, akik három vagy több gyermeket nevelnek, tehát nagycsaládosok, ők hogyan vélekednek egy-egy intézkedésről. Úgyhogy ilyen tekintetben is ki szoktuk kérni a nagycsaládosok véleményét, de egészen különböző témákban, például már kérdeztük őket a házasságról, itt kiderült, hogy a nagycsaládosok 94%-a a házasságpárt és fontosnak tartja a házasság intézményét, vagy például a környezetvédelem kapcsán is volt egy kutatásunk, és itt azt tapasztaltuk, hogy a gyermekesek között a nagycsaládosok azok, akik leginkább elkötelezettek a környezetvédelme iránt.
Mennyi nagycsalád van jelenleg Magyarországon?
Jelenleg Magyarországon a kiskorú gyermeket nevelő családoknak a 12%-a az, amelyik három vagy annál több gyermeket nevel, és ugye összességében ez azt jelenti, hogy a 18 év alatti gyermekeknek közel 30%-a nagycsaládokban él.
Arról van adat, hogy a nagycsaládosok mit gondolnak arról, hogy ideálisan hány gyermek él egy családban?
Tavaly évben volt egy felmérésünk arról, hogy a magyarok hány gyermeket gondolnak ideálisnak. Itt 40% azt mondta, hogy hármat, és hogy összességében hány gyermeket terveznek a saját életükben. Itt is közel 30% mondta azt, hogy legalább hármat. Tehát úgy tűnik, hogy a nagycsaládos életforma az tulajdonképpen népszerű és egyre népszerűbb Magyarországon. Ezt mutatják egyébként a születési adatok is, hiszen 2010 óta több mint 10%-kal nőtt a harmadikként megszülető gyermekeknek a részaránya.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Egy tavaly évvégén megjelent kormányrendelet értelmében több mint 100 év anyakönyvi kivonatait digitalizálják 2022-ig. Reiher Péter, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület ügyvezető elnöke hiánypótlónak nevezte a csaknem 500 000 forintos fejlesztési forrást jelentő állami segítséget. A kormányrendelet arról is határozott, hogy létrejön a Családtörténeti Kutatóközpont a Magyar Nemzeti Levéltár keretein belül. A MACSE elnöke szerint a támogatás felgyorsíthatja a családfakutatáshoz szükséges történelmi adatok, magyar vonatkozású anyakönyvek digitális elérhetőségét. A témáról és az Egyesület munkájáról Reiher Pétert, az Egyesület elnökét kérdeztem.
Családi Hét, az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Mennyiben lesz más a családkutatás majd ezzel a létrejövő családkutató központtal, amely egy még 2020 évvégi kormányrendeletben jelent meg?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek már régóta vágya az, hogy egy hátradőlt fából otthonról, akár a COVID-vírus időszakában kutathassa őseit egy darab központi adatbázisból. És hogyha létrejön ez a családtörténeti kutatóközpont egy központi adatbázissal, akkor ez az álmunk a családfa kutatónak megvalósulhat.
Jelenleg ez mennyire bonyolult egyébként? Tehát, hogyha valaki otthon ül, ahogy ön fogalmazott, a foteljában vagy az íróasztalánál, mennyire nehézkes ez ma? Akár laikusnak, tehát aki szabadidőszerűen űzi ezt, akár annak, akinek ez a fő foglalkozása.
Többfajta nehézséggel állnak szembe a kutatók. Az egyik ugye az, hogy egy digitalizált világban a nyugdíjaskorú kutatók számára, vagy időskorú kutatók számára egyrészt ezt a digitális világot meg kell ismerni, és ez egy kiváló lehetőség, motiváció arra, hogy akár a generációkon átívelő, tehát unokákkal való kapcsolattartásban, levéltárak elérésében, családfa programok használatában megszerezzék ezt a digitális készséget. Tehát ez az egyik dolog, amit le kell küzdeni itt a családfa kutatóknak. A másik az, hogy el kell érniük azokat az egyes családfa adatbázisokat, amik jelenleg különböző helyeken vannak. Tehát a MACSI-nak, vagyis az egyesületünknek jelenleg 25 millió 769 ezer elérhető név áll rendelkezésére. De természetesen vannak még egyházmegyék és egyéb olyan külföldi adatbázisok is, ahol magyar releváns bejegyzéseket talál a kutató. Tehát a digitális képességeken kívül el kell érni ezeket a adatbázisokat, ismernie kell ezeket a különböző, jelenleg különböző adatbázisokat. És a harmadik kihívás pedig, hogy az egységes szabályozásnak a hiánya, amire a jelenlegi kormányrendelet szintén ígéretet tesz, nevezetesen azt, hogy adatvédelmi szempontból ugye milyen adatok kutathatóak. Jelenleg még Magyarországon egy kicsit ez inhomogén, a gyakorlat meg aztán végképp inhomogén, egy ilyen központi családfa kutató történeti központ pedig ezeket a kérdéseket megfogja nekünk volna.
Nyelvi nehézségekre is kell gondolnunk, hogy azért 1875-ig mennek vissza az időben, attól a dátumtól kezdődő anyakönyveket fogják majd digitalizálni 2022-ig. Nem minden magyarul van, gondolom. Ez is egyfajta nehézség?
Ez természetes, hiszen a Kárpát-medencében ugye leginkább először a latin nyelv volt használatos az anyakönyvi bejegyzésekben, aztán utána magyar, aztán német, de hát a Kárpát-medencén túli egyházmegyei kerületekben aztán volt görög-katolikus bejegyzések, cirill betűkkel, szerb nyelvű bejegyzések, lengyel nyelvű bejegyzések, tehát természetesen itt rengeteg fajta nyelvű dokumentációval találkozhat a kutató, de például az egyesületünkben azért jelentkeznek ilyen nagyon sokan, most már több mint 1400-an vagyunk, mert pontosan ezekben a kérdésekben a kutatók egymásnak tudnak segítséget nyújtani, akár nyelvtudással, akár kiolvasási készséggel, akár valamilyen adatnak a megfejtésével.
Több mint 1400 tagot említett, hogy az egyesületnek ennyi kutatója van, ők főállásban foglalkoznak ezzel, vagy van már közöttük olyan, aki nyugállományú, de ezzel tölti a szabadidejét. Tehát mit kell tudnunk a tagokról?
Hát az 1400 főnek a nagyobb része, a túlnyomó többsége talán 10-15 tag kivételével természetesen laikus kutatók. Tehát olyan érdeklődők, akik munka mellett vagy nyugdíjas idő szakban már családjuk múltja történelme fele fordult, és szembesültek azzal a kihívással, hogy tulajdonképpen azért tűt kell megtalálni a szénakazalba. Most ezeknek a módszertanoknak, kutatási módszertanoknak, nem ismert adatoknak a begyűjtését, a megismerését, a módszertanoknak a megtanulását, ezeket lehet az egyesületünkben elsajátítani. Tudnélik, nagyon kevesen van, hogy levéltári szakon végeznek, és családfát kutatnak hobbi szinten. Legtöbbünk ugye nem levéltári szakon végez. Tehát a levéltárakban való kutatás, a múltunk, az írott anyagoknak az olvasása, a kézírások kiolvasása, ezeket nem tanultuk, ezeket az ismereteket lehet az egyesületünkben megszerezni.
Az egyesület már dolgozik ezen, ha jól tudom, a digitalizáción, tehát ez nem tegnap kezdődött, hanem már ez azért pár évre visszamenőleg is már egy folyamat, mióta erre igény van, hogy ez könnyebben elérhető legyen. Mekkora állományt sikerült már eddig digitalizálni, és milyen terveik vannak a jövőre nézve a Családkutató Intézetnél és az egyesületnél?
Egyesületünk 10 éve foglalkozik itt a digitalizáció kérdésével, hiszen előtte csak az a lehetőség állt rendelkezésre, hogy a kutatók elzarándokoltak egy-egy templomba, egy-egy egyházközösségbe, ott kikérték a könyveket, és a könyveket bújták. Tehát ez mind az utazás, mind pedig ugye a felgyorsult világ, a digitalizáció lerövidítheti ezeket az utakat. Természetesen a levéltári törvények is ebben segítenek, hiszen a kutathatóság feltételei, a kötelező digitalizálás és egyebek mind segítették ezt az elmúlt 10 éves folyamatot. Az egyesületünkben jelenleg több mint 100 önkéntes az, aki a digitalizációban érkezik, nevezetesen elolvassa ezeket az adatokat, és leírja, tehát megfejti a kézírásokat, ezt nevezzük mi indexelésnek. Tehát nem csak a webekről egy digitális fájlt hozunk létre, ezeket mások hozták létre, vagy a régen a Mormon Egyház, vagy pedig ugye most erre is vállalkozik a most felállítandó Családtörténeti Kutatóközpont. Mi egyesületünk ezeket a digitalizált kézírásokat otthon, az önkénteseink segítségével elolvassuk, és valaki bepötyögi mondjuk egy Excel táblába, így kell ezt elképzelni. És innentől kereshetővé válnak a nevek, tehát a digitalizációban felgyorsulnak ezek a kutatási folyamatok, és így jelenleg egyházi anyakönyvekből 3.394.000 név kereshető, polgári anyakönyvekből pedig 25.769.000 név kereshető itt a Macsénak a központi adatbázisában.
Tehát, hogyha én most egy ősömet szeretném kutatni, és bemegyek az adatbázisba, akkor ez számomra ingyen elérhető, vagy ez hogyan működik?
Ez nagyon egyszerű, ugye mi Macse Egyesület vagyunk, mi hoztuk létre ezt az adatbázist, az önkénteseink olvassák el, indexelnek, digitalizálnak, tehát ide egy tagsági díj befizetésével, ami jelenleg 5000 forint egy évre, egy ilyen tagsági belépéssel lehet hozzájutni ezeket az adatbázisokhoz, és amint a tagsági kapcsolat létrejön, onnantól fogva már is elérhető ez az adatbázis.
Ez a kormányzati támogatás, illetve hogy intézményesítve lesz a családtörténet, a Családtörténeti Kutatóintézettel, ez az egyesülettel együtt fog majd működni, párhuzamosan működnek, mit ad ez majd önöknek, illetve a családkutatáshoz?
Ezt még mi se tudjuk, hiszen ugye a kormányrendeletben sajnos nem az egyesületünk van nevesítve, így az 1 milliárd forintos összeg az nem a mi feldolgozásunkra vár, hanem itt egy újonnan létrehozó, ugye a nemzeti, magyar nemzeti levéltár keretein belül lesz létrehozva ez a Családtörténeti Kutatóközpont. Mi borzasztóan örültünk, ugye a 23-án kapott karácsonyi ajándéknak, hogy a téma ez egy ilyen kormányzati fókuszba kerülhetett, és valóban azért azon mi is elgondolkoztunk, hogy itt bizonyos párhuzamosságok, bizonyos trendek, bizonyos törvényegyértelműsítő folyamatokban az egyesületünknél felhalmozódott tudást, azt hogyan fogjuk rendelkezésre bocsátani ennek a majdan felállítandó családfakutató központnak. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok tapasztalattal rendelkezünk, nem csak itt a magyarországi vonatkozásban, hiszen a kutatóink évek óta Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken és hát osztrák irányba is kutatnak, tehát azokat az állami gyakorlatokat is jól ismerik. Mindezzel a tudással vagy igényel a kutatók részről megfogalmazott igényekkel, hát szeretnénk optimálisan segíteni itt a majd felállítandó kutatóközpontot.
Az egyesület munkájánál az cél, mondjuk a család egyesítés, a család újraegyesítés, emberek egymásra találása, ez mennyire áll fókuszban az egyesületnél?
A család egyesítés az egy hivatalos fogalom, az természetesen nem a célunk, de az, hogy generációkon átívelő kapcsolatokat elősegítsük, tehát unokák és nagyszülők. Nagyszülők el tudják mesélni az unokáknak, hogy honnan jött a család, miért jött a család, milyen története volt a családnak, az egyes személyeknek, ez természetesen cél. Természetesen cél az, hogy nagyszülők digitális egységét fejlesszük. Tehát itt a COVID időszak alatt hihetetlenül klassz volt megtapasztalni azt, ahogy elszeparálódtunk egymástól. Ugye véget értek a személyes kapcsolati lehetőségek, a közös kirándulások, a közös kutatások, a közös vacsorák, vidéki taktársaink, és mindenki visszahúzódott a saját otthonába, de ennek ellenére elevenedett ugye a virtuális piac, a digitális piac tér, és a családfakutatók egymásra találtak, és ezt hihetetlen jó volt megtapasztalni. Tehát ez is célunk, az is célunk természetesen, hogy a közösség és az identitását erősítsük azáltal, hogy megtalálják a családi múltat, a családi történeteket és a családi helyszíneket, ahol egy család élete zajlott. Tehát mindez a célunk.
Illetve hát valahol a képzés is lehet az, mert ezt a tudást jó, hogyha minél kisebb korú, már mondjuk történelmet tanuló gyermekeknek is át lehet adni.
Így van, ez egy eszköze annak, hogy esetleg az osztályfőnök jó órákon lehessen beszélni családfakutatásról, de vannak már ilyen kezdeményezések, és hívják a tagjainkat vidéki iskolákban is, és itt a Budapesten is néha-néha már eljutunk odáig, hogy osztályfőnök jó órán 45 percig tudunk beszélni középiskolásoknak, sőt alsó tagozatoknak arról, hogy miért fontos a családfakutatás, és ebben nagyon jó partnerekre lelünk azokba a pedagógusokba, akik ezt fontosnak tartják, vagy hallottak róla, és lehetőségük van meghívni minket, nekünk meg lehetőségünk van erről beszélni.
Nemrég készítettem egy interjút Bajzát Mária mesepedagógussal, és ő is említette, hogy az, hogy a nagyszülők elmesélnek régi történeteket, esetleg az ő gyerekkorukról, az mennyire fontos, felér egy mesemondással gyakorlatilag. Ezt nem tudom, önök összekapcsolják-e, hogy jól elő tudni adni ezeket a történeteket, illetve hogy milyen érdekes családtörténetekre lehet bukkanni, amikor az ember így az interneten böngészget, illetve hogyha egy kicsit képzi magát, hogy részt vegyen családkutatásban.
Nagyon fontos az egy, és valóban ez az egyik alap célkitűzése, hogy segítse azt a fajta kommunikációt, amit ezzel a hobbi kapcsán az ember kezébe kap, vagy megismer. Tehát van nekünk egy matrikula nevezetű negyedévenként megjelenő a folyóiratunk is, ahol amatőr családfakutatók írják meg a családi sztoriaikat. Abban az egyik cél az, hogy az író vénájú családfakutatókat segítsük abban, hogy minél ebben érdekesebben, mások számára is érthetőbben fogalmazzák meg ezeket a tapasztalatokat. Prezentációs képességeket oktatunk, hiszen például az elmúlt fél évben a TITEN tartottunk érdekes módon nagyon nagy résztvevői létszámmal, több mint 100-an ültek ottan, eddig ott lehet a teremben, és ott valóban olyan laikusok jöttek előadni az Egyesületünk részéről, akik nem szokták meg azt, hogy 100 ember előtt adjanak elő, de a motiváció miatt, és a tapasztalatuk miatt, és a megismert családi sztorik miatt erre késztetést éreztek, és ebben is segítettük az Egyesületünk tagjait, hogy helyet tudjanak állni.
Ott kezdtük a beszélgetést, hogy hatalmas állományú anyakönyvet fognak majd digitalizálni 2022-ig, és ön is említette, hogy az önök önkéntes kutatói, illetve a hivatásos kutatók is mindenki otthonról dolgozik, és ez, hogy majd az interneten tényleg beírunk egy nevet, és ott egy adatbázison keresztül sokkal könnyebb megnézhetjük, hogy honnan jövünk, kik vagyunk, kik a mi őseink. Most itt a járvány alatt, hogy be voltunk zárva, és egy kicsit mindenki jobban rá volt utalva az internetre, ez látható volt mondjuk a családkutatóknál, hogy több tagjuk lett, érdeklődtek az emberek, nézték jobban a Macsénak a felületét?
Igen, ez abszolút látszódik, ugye ahol vannak statisztikai elemzések, és látjuk, hogy jóval többet és többen foglalkoztak családfakutatók. Amerikában például a kertészet után a második legerősebb hobbi a családfakutatás, és a második leglátogatottabb téma is.
Amerikát említette, hogy ott a második számú hobbi gyakorlatilag a családfakutatás. Magyarországon hol áll ez hobbi szinten? Mondjuk a top 5-ben benne lehet?
Én azt tudom mondani, hogy az egy 1400 fő egyesület, ahol ennyi ember fizet tagdíjat, a sportegyesületek után az első számú egyesület. És itt az elmúlt 10 évben nagyon felfutott ez az érdeklődés. Nehézségek tudnék, valóban a Kárpát-medence az egy nagyon nagy olvasztó tengely lett, és hát nagyon sok ország bolódott ugye itt Trianon után a magyar közösség, vagy a magyar ország közössége, és ez azért az elmúlt időszakban, ugye a kommunizmus időszakában nem segítette a családfakutatást. Tehát 90-ig Erdélyből valamiféle anyakönyvi bejegyzést megszerezni, akár Szárnyemből vagy Losoncról, ez kivitelezhetetlen volt. Elmúlt 10 év, és egy nagyon összekovácsolódó, tehát egy érdeklődő, egy mindenre nyitott és toleráns társaság alakult meg így az Egyesületünk során. Szeretnénk ezt átadni, ezt a lehetőséget, ezt a tudást másnak is, mi imádjuk, élvezzük, nem bántunk vele senkit, és olyan kis falvak, olyan rokonokra bukkanunk, akikkel kapcsolatban ugye nem tudtuk, hogy ők rokonok, vagy ott éltünk, mint család a faluba. Rögtön közelebb kerülünk egymáshoz, beszélgetések alakulnak, kimérések, egymásra találások, családi fényképek cseréje, és utazás sor kerül ugye egy-egy falunak a felkeresése, és mindez a hagyományok átadása, a receptek átadása és a generációk közötti párbeszéd, tartalmas párbeszédnek az alapját képzi ez a családfogás.
Aki most hallgatja ezt az interjút, és azt mondja, hogy hát ez egy elég hasznos és érdekes hobbinak tűnik, viszont elbizonytalanodik, hogy hát én annyira nem beszélem jól, főleg a szomszédos nyelveket. Tehát, hogy mit tud javasolni annak, aki most elgondolkodott, milyen készségekkel vagy képességekkel kell feltétlenül rendelkezni ahhoz, hogy ez igazán működjön valakinél, hogy részt vehessen családfakutatásban, illetve nekivághasson. Csak egy-két apró jó tanácsot tudná adni a hallgatóknak.
Én azt gondolom, hogy a természetes kíváncsiság az lehet egy hajtóerő, és utána pedig legyen toleráns, illető. Tudnélik, a felmenőink sem voltak, mint angyalok. Tehát ugyanolyan bővér, hús és vér férfiak és hölgyek voltak őseink is, tehát nem mindenkinek voltak a szülei, a felmenői, tehát a toleranciára szükség van ahhoz, hogy megértsük a régmúlt őseinknek a gondolkodásmódját, az akkori döntéseit, az akkori szerepvállalásait, ezeket elfogadjuk, és miután ez a közösség, ez a magyar családtörténetkutatók közössége ilyen típusú emberekből áll, akik besülnek ezekkel a abszolút életszerű helyzetekkel, és ezt elfogadják, ezeket nem takargatják, ezeket magyarázzák, hanem egész egyszerűen elfogadják, egy olyan végtelen tanás, megnyugodott életszakaszba kerülő lelkiismerettel adják tovább át egymást ezeket a kutatási lehetőségeket, segítenek a nyelvi kérdések megoldásában, és hát mi ennek látjuk értelmét, ezért tartunk össze egy egyesületben.
Reiher Pétert, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület ügyvezető elnökét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa. Viszont hallásra!